Kedves gyülekezet, a Galatákhoz írt levél 5. fejezetéből olvasom az első 6 verset. Megmaradunk a Galata igehirdetés sorozatban, tovább megyünk, úgy ahogyan szeptember óta vagyunk, így advent első vasárnapján is hallgassuk hát Isten igéjét. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Kedves gyülekezet, a Galata sorozatban hétről hétre velünk van ennek a gyülekezeti közösségnek, ezeknek a gyülekezeteknek a helyzete, amiben a Krisztus evangéliumától eltérve a törvényeskedés egy adott formájában próbálják az ő hitüket élni, és Pál figyelmezteti őket, nincs szükség másra, nincs szükség csak a kegyelemre, térjetek vissza, maradjatok meg a tiszta forrásnál, Krisztusnál. Így van velünk ennek a levélnek az 5. fejezete, ahol Pál újra Krisztus szabadságáról, szabadításáról beszél, és próbálja a kegyelmet felragyogtatni ennek a gyülekezetnek, és emlékeztetni őket arra, hogy semmire nincsen szükségük az Istennel való kapcsolathoz, csupán a kegyelem elfogadására és az ebből való forrásból való életbe. Itt vagyunk hát, halljuk ezt az igét, belépünk adventben, és közben az igére figyelve mégis körülvesz bennünket ennek az ünnepnek a valósága. Az, hogy belépünk egy időszakba, amiben várunk valamit. Bár az advent szó nem várakozás, hanem eljövetelt jelent, de mégis az adventhez ez a várakozás szó hozzá kapcsolódik. Hiszen az ünnepnek a jelentősége az, hogy emlékeztet arra, hogy mennyi ideig várták a messiást, mennyi ideig várták, hogy eljöjjön, most pedig várjuk az ő második visszajövetelét. Mint ünnepi időszak egyébként úgy is nevezik ezt, hogy kisbőjt, hiszen a nagybőjt, ami húsvét előtt van, az advent pedig karácsony előtt, a kisbőjt, ami felkészít bennünket és hangol minket az ünnepre, és lehetőséget az Isten előtt való megállásra, elcsendesedésre és önvizsgálatra is. Adventben különösen is várunk valamit. Megpihenést, meghittséget, találkozást. Lehet, hogy várjuk azt, hogy úgy igazán megérkezzünk az ünnephez. Várjuk azt, lehetséges, hogy véget érjem, mert sokaknak roppant nehéz ez az időszak. Az advent és a karácsonyi időszak számtalan embernek a lelkileg egyik legmegterhelőbb szakasza az évnek, emlékeztetve a sok nehézségre, vesztességre, fájdalomra, vagy épp az egyre kevesebb fény, ami ilyenkor bennünket körülvesz, ez teszi nehézzé ezt az időszakot. Mégis itt vagyunk ebben az ünnepben, ebben az időszakban, és hála legyen Istennek, hogy együtt lehetünk benne. Együtt hordozzuk egymást, együtt legyünk benne akkor is, hogyha nagyon lelkesek vagyunk, együtt vagyunk benne akkor is, ha már teljesen az ünnepi hangulatban vagyunk, és akkor is, ha távol vagyunk, sőt, akkor is, hogyha nagyon nehezen tudjuk elviselni. Így együtt a gyülekezet közösségében élhetjük meg ezt az időszakot. De mit is várunk valójában? Miről szólnak az imádságaink? És egy pillanatra feltennéd magadnak a kérdést, mire válaszolnál, hogyan válaszolnál erre? Mi az, amit igazán vársz? Mi az, amiben igazán, ha az megtörténne, azt gondolnád, hogy helyre kerül az életed? Mire vársz, hogy mi az, ami meg kell, hogy oldódjon? Mit szeretnél, hogy lerendeződjön, hogy kisimuljon, hogy elcsendesedjen körülötted? Mi az, aminek a helyére kellene kerülnie? Mi az, aminek enyhülnie kellene, aminek meg kéne gyógyulnia, aminek el kellene múlnia, el kellene halványulnia ahhoz, hogy azt élhess meg, hogy tényleg az Isten szeret, a világ kerek, és a dolgok úgy mennek, ahogyan annak lenni kell. Nagyon sokszor a válaszunk annyi, mint Ady Endrének, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. És közben 2021 adventjén a mögöttünk lévő emberpróbáló két évnek a végén sokan igazából nem várnak semmit, mert a közöny, a kifáradás, a kiégettség nagyban meghatározzák a mindennapokat. Az a folyamatos készenlét, az a sok-sok krízis, amit az elmúlt két évben, mint nagy közösség, mint társadalom, mint család átélhettünk, könnyen lehet, hogy ezt eredményezi, és ne ijedj meg ettől. Isten jelenlétébe való, és Isten jelenlétébe hozható, és Isten előtt rendben van, ha ilyen állapotban vagy. Annyi minden fog a külsőségekről szólni az elkövetkezendő egy hónapban, a mi kultúránkban ez nagyon-nagyon mélyen benne van, és Isten előtt erre nincs szükség. Ő előtte lehet közönyösnek lenni, el lehet mondani, hogy Uram, semmi ünnepi hangulatom nincs. El lehet neki mondani, hogy nem várom az ünnepet, és minden ilyennek helye van nála. Igen, mert a leges-leges legfontosabb, amit Isten elkészít a számunkra, és amire igazán szükségünk van, és amit igazán várhatunk, az az ő szabadítása. Erre a lényegre irányítja Pál is a Galaták figyelmét. Ne térjenek el az evangéliumi tanítástól. Ne gondolják azt, hogy a törvény megtartása, hogy bármilyen jó cselekedetek, bárminek a betartása és követése fogja hozni nekik a szabadítást, hanem egyedül Krisztus. Ennek az igének, ennek a kérdéskörnek a mentén két nagyon fontos kérdés lesz velünk az Isten tiszteleten, és erről szeretnék beszélni. Mit tesz Isten, és mit tehetünk mi? Annak, aki azt reméli, hogy erre a két kérdésre teljesen kimerítő választ fog kapni az igehirdetés végére, csalódást kell okoznom, mert az a kérdés, hogy jó, Isten megszabadít, de mi az, amit ő tesz, és mikor kell leállni, mert Isten majd cselekszik, és mit kell nekünk megtenni, ez velünk lesz, amíg élünk. Ráadásul biztos annak közöttünk is, akik rögtön rávágnák egyrészt, hogy mindent Istenre kell bízni, és csak ő cselekszik, csak őt kell követni, megérteni az akaratát, és nekünk semmit nem kell tenni, csak rábízni magunkat. Ez mondjuk az egyik vége a skálának, a másik vége pedig az, hogy ha nem teszünk meg mindent, akkor nem fog történni semmi. Tehát azért nekünk csinálni kell a dolgokat, segíts magadon, és az Isten is megsegít. Na hát ezen a skálán valahol elhelyezkedünk, és mégis Istennek szava van hozzánk ebben a kérdésben. Amit szeretnék kiemelni, mielőtt belevágunk a mélyébe, az, hogy közben nagyon fontos, hogy egy alázattal közeledjünk ehhez a kérdéshez. Gondoljuk csak bele, emberek vagyunk, korlátolt kognitív képességekkel, akármilyen okosak is vagyunk, és az, hogy mit tesz Isten, azt hogy a csodába tudnánk modellezni. Azt tudunk róla, amit ő elárul erről, de hogy ő hogy munkálkodik, hogy mit tesz, ezt egy csomószor utólag értjük meg, és szerintem majd a mennyben rá fogunk csodálkozni, hogy mennyi mindent tett, amit föl se fogtunk. Szóval ma reggel olvastuk az Új Szövetség igében, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, és az alázatosoknak pedig kegyelmet ad, és valahogy ezzel mennem, hogy ezzel az alázattal közelítsünk ehhez a kérdéshez. Annyit érthetünk meg ebből, amit ő megmutat. Mit tesz Isten? Ez egy nagy titok. Keressük mégis azt, hogy mit mutat az ige. Első tehát, mit tesz Isten? Itt ebben az igében, ahogy az 5. fejezet felütése elindul, Pál nagyon-nagyon világosan elmondja, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg bennünket. Ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. És ezt fel lehet olvasni, ezt az igét különféle retorikai, megoldásokkal, meg hanglejtéssel. Lehet ilyen nagy szeretettel felolvasni, hogy ne engedjétek. Lehet úgy is felolvasni, hogy ne engedjétek, meg lehet teljesen dörgedelmesen és egy csomó fajtán. De nem onnan kell elindulni, hanem ennek az igének az elejéről. Krisztus szabadságra szabadított meg. Nem azért, hogy utána újra visszarendeződjünk, és azt higgyük, hogy nekünk kell dolgokat tenni, és majd azért fogunk üdvözölni. És ahogy olvassuk ezt a levelet, azt gondolhatnánk ezek a galaták, hogy lehetek ilyen beszűkültek, miután megismerték Krisztust, miért akartak más igát magukon? Aztán lehet, hogy a saját szívünkbe nézünk, és megértjük. Mit tesz Isten? Isten, mivel szabadító, erről szól az Ószövetség, erről szól a kijelentés története, ezért a rövid válasz ennyi, megszabadít, utat készít, megoldást ad, nem hagy a mélységben, nem hagy magadra, nem vet el magától. Évszázadokon át ezt mutatta, és 50 000 féleképpen mondta el, így belmondta, így megmutatta, úgy, és ma is ezt teszi. Folyamatosan szabadít. Direkt fogalmazok így, nem múlt időben. Isten, a mi szabadító Istenünk, a mi mennyei atyánk. Erről szól az ünnep, és az advent is. Ezt várjuk, hogy ő eljöjjön újra és újra a szabadításával. A Krisztus visszajövetele, amit igen várunk, a végső visszajövetel, az lesz a totális szabadítás. De addig is ezt várjuk. Ennek a szabadításnak pedig három olyan minősége van, amire szeretném most a figyelmet irányítani. Az első, hogy ez az ő szabadítása. Nagyon fontos kiemelni ezt. Nem tettünk hozzá semmit. Az ember nem érdemelte ki. Nem tudjuk előidézni. Nem a mi művünk. Ilyen értelemben nincs hozzánk köze. Sőt, nem az egyházi, nem a papoké. Nincs ember, aki kitalálna egy olyan csodát és kincset, mint Isten szabadítása, ami felett nincs hatalma. Isten szabadításáról van szó, amit mi szemlélünk és csodálunk. És a csodálkozás egy adott pontján rádöbbenhetünk, hogy része vagyunk a történetnek. Ajándék, ami őtőle jön. Ez az ő szabadítása. De ami rendkívüli, a második minőség ennek a szabadításnak, hogy az ő szabadságát adja nekünk az Isten. Gondoljunk csak bele, a megváltó, aki a földre születik, bűntelen, és olyan értelemben teljesen szabad, ahogy mi soha nem leszünk. És az ő szabadságát, az ő szuverén, végtelen, mindenható szabadságát nekünk adja. Nem tudom, te mit kezdenél egy olyan szabadsággal, amivel kapcsolatban nem vagy számon kérhető, bármit megtehetsz vele. Nem biztos, hogy másnak adnád. De Isten nekünk adja ezt, értitek? Az ő szabadságát adja nekünk, és meggazdagít vele minket. Az Isten szabadítása az, hogy a végtelen, örökkévaló Isten, aki tényleg ismeri, mit jelent a szabadság, azt akarja, hogy ebben nekünk része legyen. Bevon ebbe bennünket. És a harmadik minősége pedig, hogy ez a szabadítás a legdrágább kincs ezen a világon. És ezt most úgy mondom, hogy tudom, hogy ezeknek a szavaknak az értéke ma már leértéktelenedett. Egy jó nyaralást is lehet így reklámozni, hogy ez a legnagyobb dolog, ami az életben veled történik. Tehát ezt bárki mondhatja, marketing szöveg is lehet. De az Isten igéje alapján ez az Isten igazsága. Az, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg bennünket, ennek a valósága a legdrágább kincs, a legtöbb, amit az Isten adhatott neked. És ez különösen akkor fontos erre emlékeztetni magunkat, ha ez megszokottá vált, ha megkopott, ha annyiszor hallottad, ha már nem éri el az ingerküszöbödet, ja, megint Jézus, hát mindig róla van szó. Semmi újat nem tudnak kitalálni a lelkészek, mindig erről van szó. Ez a drága kincs, az Isten ajándéka. Ez az a szabadítás, amielőtt meg kell hajolnunk. A kereszt, a legértékesebb dolog a templomunkban ez a rész. A kereszt, ami mindig emlékeztet bennünket a szabadítás súlyára és árára. Ez a legnagyobb dolog. Mit tesz Isten? Megszabadít. Megszabadított az ő népét hosszú időn keresztül, és most is ezt készíti a számodra. Az ő szabadítása, amit nekünk ad a legdrágább kincs. Ennyit arról, hogy mit tesz Isten. Na de mit tehetünk mi? Mire hívja az apostol a gyülekezetet? És mi az, ami a mi dolgunk? És hadd mondjam el itt bevezetésként, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ezt milyen állapotban hallgatod. Sokszor találkozom azzal, hogy valaki krízisben van, válságban van, gyászban van, és azon gyötrődik, hogy nem tud eleget tenni, hogy nem tud jó keresztény lenni. Ha ilyen állapotban vagy, akkor légy türelmes magadhoz, mert az Isten is türelmes hozzád. És nem azt mondom, hogy dobd be a gyeplőt a lova közé, és ne csinálj semmit, de ne várjál magadtól lelki teljesítményeket, és nem tudom, milyen lelki életet akkor, ha éppen nagy bajban vagy. Hanem kérj segítséget, oszd meg a terhedet a testvérekkel. És tudd, hogy ebben a helyzetben Isten nem várja el, hogy jól szedd össze magad. Nem attól leszel jobban. Mit tegyünk tehát, hogyha alapvetően egy olyan állapotban vagyunk, amikor képesek vagyunk tenni? Még mielőtt látérnék arra, amit mond itt az apostol, azt szeretném elmondani, hogy a legegyszerűbb dolog, amire hív az ige, az, hogy elhiggyük az Isten szabadítását. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Olvassuk az apostolok cselekedetei 16. részében. Erre hív az Isten, hogy az ő szabadítását hittel fogad el. És vannak közöttünk, akiknek ez egyértelmű, ebben élik az életüket. Van, aki azt mondja, hogy annyira jó, hogy ez ilyen egyszerű, és már miközben beszélek, már meg is ragadt a hittel. És azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, és elhiszem. És vannak, akiknek ez nagyon nehéz, sőt, lehet olyan, aki akár az online közvetítésben van jelen, vagy itt személyesen, aki nem vallja magát Krisztus követőjének, és akinek ez nehéz. És nem akarom azt mondani, hogy jó, hát ez egyszerű, hát ne viccelj, hát csak hinni kell, mondd utána a megtérő imáját, és akkor benn vagy a mennyben. Mert hinni nagyon-nagyon nehéz. Óriási lépés, sokszor megléphetetlennek tűnik az ember számára, mert nem reális sokszor, logikátlan, ellentmondásos. Nehezen lehet összeegyeztetni, hogy akkor miért engedte meg Isten ezt és ezt és ezt a dolgot. Több kérdésem lesz, ha hívő leszek, mintha nem vagyok hívő. Isten tényleg szeret, akkor miért kell ennyit szenvednem? Miért, miért, miért? És ezeket a kérdéseket nem akarom leegyszerűsíteni, csak azt mondani, hogy mégis. Arra hív a szabadító Isten, hogy fogadd el hittel az ő szabadítását. Lépd át ezt a küszöböt. Nem azt várja, hogyha hiszel benne, akkor mindent érts. Nem azt várja, hogy holnapra teológus legyél. Nem azt várja, hogy Biblia ismereted legyen. Csak annyi, hogy kimond azt, amit egy ember mondott, amikor Jézussal találkozott. Hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemben. És mi történik akkor, hogyha elfogadod a kegyelmet? Nagyon fontos az, amiről itt szó lesz, a szilárdan megállásról és a szolgaság igájának a kérdéséről. De itt egy fontos dogmatikai kérdést szeretnék kiemelni, aki megérde szótól, igyekszent nem unalmas lenni és hosszú. De református keresztény emberként ez azért fontos, mert felvet egy olyan, megint csak nagyon messze menő vitát és kérdést, hogy vajon mi a mi részünk az üdvösségünkben. És nyilván azt tudjuk mondani, hogy semmi, mert Isten kegyelméből üdvözülünk, de mégis akkor miért kell bármit is tennünk? Miért van szükség arra, hogy mi odaszálljuk magunkat? Hát Isten végezze el. Értitek? Miért van szükségünk erre? És a helvét hitvallás, a második helvét hitvallás ad erre egy nagyon-nagyon jó választ. Konfirmandusoknak megvan, olvasgatjuk is olykor, de hadd idézem a 9. fejezetet. Azt mondja itt a hitvallás. Az újszülöttek számára, amit a lélekben újszülöttek számára, a jó választása és cselekedete nem passzív véghezvitel, hanem tevőleges is. Viszont szem előtt kell tartani, hogy az újszülöttekben megmarad a gyengeség. Miután ugyanis bennük van a bűn, az újszülötteket semmiképp nem tudják akadálytalanul véghez vinni azt, amit elhatároztak. Annyira reális. És megint csak nem oldja fel teljesen a feszültsége, de ott van benne, hogy Isten nem passzív követőket hív, hanem megvan a helye a tetteknek. Majd utólag rájövünk, hogy valószínűleg ezt is Isten végezte el bennünk, de jelentősége van annak, hogy magunk is odaszálljuk magunkat, és tegyünk, és miközben az Isten szabadítása egy befogadó állapotra hív, azt elfogadjuk, ebből fakadóan arra hív, hogy menjünk, és cselekedjünk. Nem azért megyünk a mennybe, mert cselekszünk, értjük, hanem ez valahol a következménye. Az apostol két dologra hívja fel a figyelmet, az egyik azt mondja a gyülekezetnek, álljatok meg! Szilárdan. Nyilván itt a Krisztus követésére gondol, és az evangéliumban való megmaradásra. A szó maga azt jelenti a szilárdan megállni, hogy valaki kitart valami mellett, ragaszkodik valamihez, keményen megáll. Azt mondják az írásmagyarázók, hogy ehhez el kell képzelni egy kontextus, ahol akadályoztatva van ez. Képzeljük el például, amikor mondjuk egy hajó fedélzetén sose voltam ilyen állapotban, de amikor egy vihar van, és mondjuk meg kell állni. Milyen egyensúlyozást igényel. Képzeljük el, hogy egy mereven állunk egy ilyen hajó fedélzetén, nagyon hamar eldőlünk. Tehát, hogy így rugalmasság, vagy nagy szélben, vagy bármilyen ellenálló erőben. Igen, azt jelenti ez, hogy álljunk két lábbal a földön. Miközben Isten szabadításában élünk, és Krisztust követjük, Isten józanságra hív minket. Nyitott szemmel való élésre, rugalmas reagálásra hív minket. Krisztus követésében megállása, ragaszkodása és kitartása. Ez a felszólítás nagyon-nagyon erőteljes ebbe a szakaszba, és nem is akarom, de nem is lehet tompítani. Így ezt tudom csak nektek átadni, hogy kérve kérlek, ha Krisztus gyermeke vagy, és őt vallod Uradnak, ragaszkodj hozzá, Tarts ki mellette, ne add fel, és ezt úgy mondom, hogy nekem is küzdelem, mindannyiunknak. Mert ő szabadságra szabadított meg, és ha eltértél tőle, akkor gyere vissza, ha elsodródtál, akkor hívd őt segítségül, és erősítsd meg újra vele a szövetségedet. Ma ennek a lehetősége van az úrvacsorai közösségben is. Ennek a párja a folytatás, amit így mond az apostol, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ne engedd újra, mert Krisztusban van felhatalmazásod, és ő ad erőt ehhez neked. A szolgaság igája, ami nagyon-nagyon sok mindent jelent, de nyilván ott a Galatáknak az eredeti kontextusban azt jelentette, hogy ne menjenek vissza az ószövetségi törvények betartásába. De bele tudunk ebbe is állni, hogy ez az Isten kapcsolatunkban mi mindent jelenthet. Akár a törvényeskedést, vagy valakinek való megfelelést, vagy ideáloknak a gyártását, vagy saját ideális elképzeléseinknek való megfelelést, de jelenteti a bálványokat, a bűnt, mindazt, ami rád telepszik, ami rád ragad, függőségeket, vágyakat, félelmeket. Ne engedd. Rajtad is múlik. És szeretném ezt hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem célom az, hogy egy újabb tehert tegyek rátok, hogy nem elég, hogy kevesebb a fény, nem elég, hogy évvége van, nem elég, hogy a munkahelyen nyomnak, nem elég, hogy a családban már mindenki teljesen ki van, nem sorol, mi minden nem elég, még a lelkész is azt mondja, hogy szedjem össze magamat. Nem így hangzik ez, hogy nem így szándékozom, hanem ez egy emlékeztetés, egy bátorítás arra nézve, hogy nem vagy tehetetlen. Krisztusban nem vagy tehetetlen. Isten kegyelme megerősít és képessé tesz rá. Az ördög csapdája, hogy tehetetlennek és életképtelennek láss saját magadat. De lehet, hogy mások is sugallják ezt. De nem vagy tehetetlen. Bűnös vagy, elveszett, mint mindannyian, de Krisztus felemel és felruház erővel és kitartással. És a dolgunk lehet ma csak annyi, nem kell modelleket gyártani, hogy fogok megállni, de mi lesz akkor? Ma a szövetség megújításának az ideje van. Kimondani azt, hogy Uram, belelépek ebbe. Nem akarom engedni. Rád nézve nem fogom. De tudom, hogyha megtörténik, akkor nem sújtasz le rám, hanem visszatérhetek hozzád, és segítségül hívhatom a nevedet. Gondoljátok el, hogyha nem tesszük meg ezt az odaszánást, akkor tényleg csak sodródunk. Mit tehetünk végül, befejezésül? Várjuk az igazság reménységét, ahogy itt áll az igébe, és hisszük, hogy nem hiába várunk. Azzal kezdtem ezt a részt a mit tehetünkben, hogy aki krízisben van, vagy nagy nehézségben, az ne várja el, hogy olyan módon tud tenni, mint egyébként. De nagyon fontos kérdés, hogy mit tehetünk akkor, amikor a legnagyobb mélységben is vagyunk. Kell lennie egy olyan minimumnak, amit mindenki tehet. Ez pedig nem más, mint a kiáltás. Kiálts. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, ezt mondja Isten, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ezt mindig megtehetjük. Úgyhogy, ha nagy mélységben vagy, akkor is kiálts. Ha úgy érzed, hogy jól vagy, akkor is kiálts, mert aki áll, vigyázzon, el ne essék. Hogyha látsz magad körül olyan embereket, akik küzdenek, akkor kiálts, értük. Hogy Isten szabadítása megjelenjen, és nem csak a mi életünkben, nem csak az egyén életünkben, de a környezetünkben is. Kiáltsunk azért, hogy a családtagjaink, a városunk, az országunk, az emberek ezen a földön megismerjék az Isten szabadítását, hogy eljusson hozzájuk az evangélium, mert a végső megoldás ez az ő életükre is. Kiáltsunk, kiáltsunk Istenhez, hogy segíts, hogy ments meg. A Hozsánna szó, ami számunkra virágvasárnaphoz kapcsolódik, ezt jelenti, ó, segíts, ments meg. Legyen ez az adventi imádságunk. Szabadító királyunk, rád várunk. Jelenj meg köztünk, munkáld az akarást, az odaszánást, és újíts meg bennünket a te kegyelmedben. Ámen.
Imádkozzunk. Milyen gyönyörű nagy neved, Jézus Krisztus, minden név felett való. Valóban egyedül Te vagy a felkent szabadító. Valóban Te vagy az, akiről már Ézsaiás prófétált, hogy hatalmadban áll hirdetni az evangéliumot, a jó hírt, hatalmadban áll a láncokat leoldozni, hatalmadban áll a sebeket bekötözni, hatalmadban áll a bűnöket megbocsátani. Te vagy a szabadító, nincs más szabadító rajtad kívül. Jézus Krisztus, adj nekünk ebben kitartást, alázatot, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, bármilyen körülmények között, a Te neved mindig ott legyen a mi szívünk mélyén, és tudjunk segítségül hívni. Benned erőt és reményt találni, hozzád menekülni. Urunk, taníts bennünket a Te nevedben, a Te lényedben gyönyörködni. Taníts bennünket rád tekinteni, a szabadításodra bizalommal várni. Urunk, annyi helyzetben van szükségünk a Te szabadításodra, felsorolni sem tudjuk, és mégis várjuk azt, hogy Te szabadíts. Várjuk azt, hogy Te az életünkben ott cselekedj, ahol éppen most, éppen ezen az Isten tiszteleten szükségünk van rá. Megvalljuk, hogy Te nagyobb vagy mindennél, a szívünknél, a fájdalmunknál, a bűneinknél, a reménytelenségeinknél, a gyászunknál, a betegségünknél. Te mindennél nagyobb vagy. A Te neved minden név fölött való, Jézus Krisztus. Hagy tudjunk ebben gyökerezni, és ennek a jó hírét vinni, hiszen sóvárogva várja a világ, az Isten fiainak, nekünk a megjelenését, hogy hirdessük, hogy éljük, mint megváltott gyermekeid, mint a Te elhívott szolgáid, hogy van szabadítás. Így kiáltunk szabadításért, kórházban lévő testvéreinkért, az otthonaikban lévő betegeinkért. Így kiáltunk szabadításért, a gyászolókért, Urunk. Csak Te tudod, hogy mekkora ez a fájdalom, ahogyan sorban halljuk a híreket, és együtt érzünk, együtt sírunk a gyászolókkal, és közben várjuk a Te szabadításodat, a feltámadás reménységét. Vidd az otthonokba, vidd a szívekbe. És könyörgünk azokért, akik munkahelyéket veszítik el, hogy adj nekik, Urunk, új kezdetet, új vezetést, megvalva azt, hogy Te vagy a mi gondoskodó Istenünk. És kérünk Téged a járványhelyzetért, Urunk, csillapítsd le, állítsd meg, adj nekünk, Uram, ebben is látás, bölcsességet, és legfőképpen ebben a helyzetben szeretetet, ami tökéletesen mindenek közepette és mindenek ellenére összefog mindent. A Te féltő szereteteddel árazd el szívünket Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.